Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorral. A mai vendégem Redelszky Marci humorista, a Stand Up Comedy Humortársulat állandó tagja.
Milyen visszajelzések számítanak? Kinek a véleménye számít neked?
Nyilván a nézőké is nagyon számít, meg nem kell, hogy valaki írjon. Ott ül az előadáson, látom, hogy mennyire jól érzi magát. Jó, ha a végén odajön és elmondja, hogy rossz napja volt, és eljött, és hogy ez alatt a fél óra alatt elfelejtette, ez fantasztikus. Nyilván a kollégák véleménye is nagyon számít. Például, hogyha rádiókabaréban vagyunk, akkor ott is egymást is meghallgatjuk, és tényleg nincs annál jobb érzés, mikor lejövök a színpadról, hallom, meg látom, hogy a közönségnek tetszett, de a kollégák is kint nevetgélnek még a stúdió előtt, és ők is mondják, hogy hát ez nagyon jó volt. Meg nyilván a társulatnak, a Stand Up Comedy Humor társulatnak a csapata, Orosz Gyuri ugye a művészeti vezető, és hát őnek is jól esik a véleménye, a visszajelzése.
Milyen érzés egy ilyen társulathoz tartozni? Mennyire jó az, hogy az ember nem magánzóként, magányos harcosként színpadról színpadra megy, hanem hogy van hova, van kikkel együtt működni, együtt dolgozni, fejlődni.
Az a jó ebben, hogy ez nem csak az van, hogy van kivel együtt dolgozni, hanem mi egy ilyen nagy baráti társaság vagyunk. Azt hiszem, hogy az alapító tagok közül talán azt hiszem 4-en vagyunk még a társulatban, több mint 12 éve. Itt vagyunk, és voltak közös csapatépítések, kirándulások. Én például annyira anyukaként működtem, annyira családként, vidékiként, hogy én például Gyuriékkal repültem életemben először repülőn, mint mikor Írországba mentünk ki a kinti magyaroknak fellépni. Velük láttam először a tengert, az óceánt, velük mentem külföldre először, és mindig vannak ilyen gagpartik, amikor így összeülünk, és akkor bedobjuk a témákat, hogy ki miről szeretne írni, és akkor ha valaki elakad az írásban, akkor a másik lehet, hogy csak mond egy mondatot, vagy egy szót, és abból te már tovább tudsz lépni, hogy hú, tényleg erre nem is gondoltam. Tehát így is segítjük egymást.
Most a nyaralást említetted nekem, meg pont az jutott eszembe, hogy hogyan kapcsolódsz ki. Tehát kétféle dolgot csinálsz minimum, ez a két munka, plusz még ugye ott van a család is. Mikor jut időt kikapcsolódni, feltöltődni, és ezt hogyan tudod megtenni?
Mindig eltervezem, hogy elmegyek nyaralni. Idén is elterveztem, most belőle semmi, de én nekem az is kikapcsolódás, hogyha otthon vagyok, a családdal vagyok, és nagyon szeretek így országon belül így elmenni, kirándulni. Például most voltam, nem is tudom, egy pár hónapja Vajdahunyadvárát megnéztem, ott se voltam. Még ide járok Pestre 15 éve, de olyan nagy vágyam, hogy felmenjek a Halászbástyára, ahol gyerekkoromban voltam utoljára. Tehát én így próbálok így élményeket gyűjteni, meg nagyon sokat együtt lenni a családdal. Az nekem már kikapcsolódás. Vagy egyszerűen csak kimenni a strandra, és nem csinálni semmit.
De nem rossz, hogy két különböző dolgot kell csinálni, ami ennyire eltér egymástól? Értem, hogy is mondtad is, hogy inspirációt is jelentenek a mindennapokban, a történések is fel tudod használni a munkád során, a humorista munkád során, de sosincs az benned, hogy jó lenne csak egy irányt megcélozni?
De nyilván jó lenne csak a humorral foglalkozni, de én ilyen biztonsági játékos vagyok, tehát én vagyok a családfenntartó, és szerintem az luxus lenne, hogyha csak én így magamra hagyatkoznék, hogy csak a fellépésekre, és mikor bejött ez a covidos időszak, akkor az így nagyon meg is erősített benne, hogy ugye másfél évig, majdnem két évig egyetlen egy fellépés sem volt. És én úgy vagyok vele, hogy inkább legyen egy biztos fix, és akkor mellette még ez így, én úgy érzem, hogy ennyi idősen még ezt én még így bírom. És hát ha alakul, majd átbillen ez a helyzet egy kicsit a másik oldalra, úgyhogy ebben még mindig bízom egy kicsit.
Melyik a kedvenc sztorid? Van?
Nekem a lánybúcsús, nem tudom, azt hallotta, de na, nekem az, én tehát azt minden előadás, ha nem mondom el, akkor kérik. Tehát, hogy elmondom az újakat is, csipegetek a régiből is, és akkor azt nem tudom, azt hiszem Siófokon voltunk egy szállodába fellépni, és akkor egy hölgy oda jött gratulálni, és hogy nagyon jól érezte magát, de hogy a lány búcsúsat elmondhattam volna. És tudod, az, amikor egy énekesnél is úgy van, hogy a régi számokat biztos, hogy unja a közönség, és nem énekli el, és én is úgy voltam vele, hogy ez már annyira régi, én szeretem, de hát most nem erőszakolom rá mindenkire, és akkor megkérik. És nekem az a kedvencem. És mielőtt megkérdeznéd, nem történt meg.
Ez a műhely titok, ami...
Pedig valaki már talált is egy fotót a neten, és elküldte, hogy nem én vagyok azzal a lufival, és mondtam, hogy nem, az nem én vagyok.
Tényleg egyébként ezeknek a valóságtartalma, meg a továbbgondolása az mennyire jellemző, hogy...
Nekem kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, tehát én nem tudok... Nem tudom, nem az, hogy nem tudok kitalálni olyan dolgot, ami nem történt meg, hanem nincs rá szükség. Mert olyan dolgok történnek velem, hogy felesleges kitalálni. Nem tudom, a szemöldökös sztorit is, nem tudom, hogy hallottad-e esetleg a szemöldök tetováló sztorit. Ott is egy családtaggal történt meg, és nyilván úgy meséltem el, hogy a barátnőmmel.
Azóta... Mindenkinek van egy unokatestvére, akivel ugye, történik ugye, valami különleges dolog. Vagy egy kedves ismerős.
Igen.
Uh-huh. Igen.
Úgyhogy vagy bevállalom, nyilván mindig azt mondom, hogy azért mondom el családtagokkal a sztorikat is, azért nem celebekkel mondom el, hogy a családtagok nem perelnek be. Erre mondta az öcsém, hogy azt te csak gondolod. Úgyhogy most már abban sem vagyok biztos.
Mennyire vagy egyébként családcentrikus?
Nagyon. Nagyon. Mi négyen vagyunk testvérek, és nagyon összetartó család vagyunk. Még nincs unokám, de nagyon várom, úgyhogy addig én a bolond nagynéni státuszt is stabilan befoglalom a családba.
Ha már a celebeket megemlítetted, magának a környezetednek is megszokni az, hogy téged ismernek, mert az egy dolog, hogy neked jól esik, hogy te vagy mindenki macsikája, de hogy a környezet, mondjuk a gyerekeknek.
Szerintem ezt így teljesen, de most nem úgy kell ám elképzelni, hogy így megyek az utcán, és nem tudok lépni, mert azért...
Szaladnak utána, mint a Beatles tagjai után.
Nem, semmi, mert úgy így beleolvadok a környezetbe, tehát alacsony is vagyok, tehát teljesen hétköznapi nő, tehát most például nem is tudom, voltam, és olyan félve jönnek oda, hogy hát nem én vagyok, az véletlen. És mondtam, hogy de, csak nem vagyok szépre sminkelve, meg minden, de valamikor például a hátam mögött állnak, és kérek valamit a boltba, és akkor csak odaszólnak, hogy hát a hangomat azt nem tudom elrejteni. Tehát valaki a hangomról ismer meg. De mindenki szereti a családban, és így büszkék rám. Öcsém még Görögországban voltak, és ott egy nagy esőbe kergette őket egy kávéházba, találkoztak egy magyar párral, elkezdtek beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ők imádnak engem. Szóval nagyon kicsi a világ.
Mit szeretnél még elérni? Hol tartasz most a mondandódban, és mi az, amit még szeretnél?
Én szerintem én ebből nem tudok kifogyni. Kifogyni biztos, hogy nem tudok, hiszen annyi minden történik a világban, és arról nekem megvan a véleményem. És hát nagy vágyam volt, hogy bekerüljek a Showdown Klubba, most már harmadik éve bent vagyok, több mint 10 éve vagyok állandó fellépő a rádiókabaréba, ami én nagy szerelmem, és én szerintem, amit én azt is elértem, amit nem is gondoltam volna, tehát hogy idáig eljutok, én szeretnék itt úgy megmaradni, hogy olyan teljesítményt nyújtsak, amit elvárnak tőlem. És szerintem már ez is nagy feladat, hogy az ember tartsa azt a szintet, amit várnak tőle. És én ezt meg tudom ígérni, hogy nem fogok kifogyni így a kalandokból, hiszen nem tudom magam meghazudtolni, és körülöttem is mindig minden történik, úgyhogy én ugyanígy szeretném folytatni még egy pár évig, jó pár évig.
Mi az a világban, ami távol tartasz magadtól, ami nem érdekel, vagy nem akarsz róla tudomást venni?
Nem szeretnék politizálni, azt ráhagyom valaki másra, éppen elegen csinálják, és nem mondom, hogy nem érdekel, de az, hogyha az ember mondjuk elkezd ilyenekkel viccelődni, akkor automatikusan elveszíti a nézőközönségének az egyik felét, és nekem ez nem célom. Nekem tényleg az a célom, hogy mindenki jól érezze magát, aki eljön az előadásra. És lehet, hogy nagyképűen hangzik, de ez nálam mindig szokott sikerülni. Tehát ha fiatalok, ha idősebbek jönnek, volt olyan fiatal srác, aki odajött és azt mondta, hogy hát azt mondja, én ugyanígy szívatom anyámat, és ugyanúgy kiszokott borulni tőle. És mondom, milyen büszke lenne, hogyha most itt lenne és ezt hallaná, és akkor ezen nevetett.
Melyik volt a legkedvesebb fellépés, ami leginkább megmaradt benned?
Hát arra nagyon büszke voltam, hogy Írországba kijutottam, és tényleg úgy vártak minket, úgy kezeltek minket, mintha régi ismerősök lettünk volna, meg a rádiókabaré közönsége is nagyon kedves mindig. Mondom, semmi negatívum nem ért engem, ilyen negatív visszajelzés. Én imádom minden fellépésemet. Most nem tudnék egyet így kiragadni közül. Nem.
Inkább csak arra gondolok, hogy azért ezek a pozitív vélmények szerintem töltik az embert folyamatosan. Tehát ugye valaki kiáll egy színpadra, és bármit csinál, energiát ad. Feltölti
megkap is.
Akik ott vannak, igen. Uh-huh. De hogy nyilván a tapsal, az örömmel, az, ami ott akkor ott megtörténik, azzal ő magát is tudja tovább tölteni. Uh-huh. Vagy tud vele tovább dolgozni, tovább menni.
Így van az, hogy én nem fáradok el akkor sem, hogyha korán kelek, egész nap dolgozom. Ugyanúgy feltöltődöm, mint a közönség, hiszen ők is jönnek valahonnan, este hétre oda jönnek, nyilván fáradtak, nem aludtak rá erre az eseményre, hogy ők frissen érkezzenek. Ugyanúgy feltöltődöm én is előadás után.
Akik most indulnak ezen a pályán, azok meg szoktak találni?
Nálunk van egy humortechnikum, amit Orosz Gyuri indított el már több mint 10 éve. Ott nagyon sokat segítenek az indulásnál, tehát nem úgy van, mint én annak idején, hogy írásos anyagot küldtem be, és akkor megvártam, míg visszajeleznek, és akkor ilyen tehetségkutatókra mentem. Szerintem a mai fiataloknak sokkal könnyebb a helyzete, és nem is kell, hogy jelentkezzem mondjuk egy ilyen tehetségkutatóra, hanem már bármit posztolhat, és nagyon hamar megtalálja vele az embereket. Úgyhogy ebből a szempontból sokkal könnyebb azoknak, akik most indulnak.
De elindulni könnyebb most, vagy megmaradni könnyebb? Mert most azért lehet, hogy könnyebb elindulni, de nagyon sokan is vannak. Tehát nagy a hangzavar.
Igen. Igen, és ez nálunk ilyen, azt hiszem, 6 vagy 8 hétig tart ez a humortechnikum, és a Gyuri mindenkinek segít, de jól mondod, van olyan, aki örül annak a stabil 10 percnek, amivel mondjuk bejutott, és azt a tökéletességig fejleszti, de utána viszont egyedül marad, mert mindenki tulajdonképpen egy egyéniség, mindenkinek megvan a saját stílusa, és nagyon sokan vannak például, akik nagyon jó előadók, viszont nagyon nehezen megy nekik az írás. Én például nem tudnék olyat elmondani, amit nem én írtam, mert az nem én vagyok. És igazad van, hogy szerintem megmaradni sokkal nehezebb, és annyit új anyagot produkálni, hogy a visszatérő vendégek is élvezhessék ezt akár hétről hétre, hónapról hónapra. Nagyon nagy kitartást kell hozzá, még attól független is, hogy mondjuk, ahogy mondod, hogy könnyebben indulnak el a pályán. Tehát a kitartás akkor is ugyanúgy kell hozzá.
Igen, mert hogy ugye csinál valaki valamit, feltölti a netre, pillanatok alatt meg lehet találni, meg lehet nézni. Na jó, de nagyon sok mindenki meg tudja ezt csinálni. Nincs szűrő.
Igen, igen. Nézd, szerintem az, aki most kitesz valamit így, látja, hogy nagyon sokan lájkolják, az teljesen más, hogyha egy élő közönség elé oda kiáll, és mondjuk elmond 4-5 mondatot, és nincs semmi reakció. Az szerintem ez ilyen nagyon kijózanító lehet akkor.
Mennyire kell jó emberismerőnek lenni ehhez a munkához? Egyáltalán, amiről el tudod dönteni, hogy ki mit mondott, miért mondta, mi van benne, mi a tanulság benne, és az hogyan lehet mondjuk humoros módon, vagy a humorral fűszerezve továbbadni.
Uh-huh. Ó, ez jó kérdés.
Ez szerintem nagyon fontos, hogy itt aki ezt csinálja, nagyon jó emberismerőnek kell, nagyon jó ember és nagyon jó helyzetfelismerőnek kell.
Igen, lenni. Meg hogy el tudja dönteni, hogy most ezzel a helyzettel lehet viccelni, vagy nem lehet. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy én szeretném-e, hogy mondjuk rólam ilyet mondjanak, vagy így beszéljenek. Tehát igazad van, ebben nagyon jó emberismerőnek, meg kell tudni azokat a határokat is. Például van olyan kollega, mondjuk én nem beszélek csúnyán. De valamikor megkívánja a helyzet, mondjuk nálam nem, de mondjuk a fiúknál igen, de nekem tetszik, ahogy ők mondják, tetszik, ahogy előadja, de én például ezt nem csinálnám. És az én számból valószínű ezt nem is fogadná el a közönség. És ezért nehéz azt megtalálni, azt a határt, amit az ember most átlép vagy nem lép át, mert utána szerintem a közönség azt nehezen felejteni el.
Mennyire nehéz nőként, és erről beszéltünk egy pár szóval az elején, ebben a szakmában sikeresnek lenni, elfogadottnak lenni, és mennyire fontos például az, hogy ti hogyan töritek az utat az utánatok következő fiataloknak, mondjuk lányoknak. Uh-huh. Hogy aki hasonló indítatást érez, az tudjon kicsit könnyebben ebben a világban mozogni.
Hát szerintem az, hogy egyre többen vagyunk, ezzel már azt az utat ugye megtörtük, hogy akkor látják, hogy hát ez így működik, és ha valaki egy kis késztetést érez magában, akkor most már elmer indulni, és kérdezték, hogy nem gond-e, hogy érezzük azt, hogy egyre több nő van a pályán, hogy ezt fenyegetve érezzük-e magunkat emiatt, de én mindig azt mondom, hogy nem, hiszen teljesen más az életkorunk, más a világnézetünk, és más élethelyzetben vagyunk, például nekem már felnőtt gyerekeim vannak, de például valaki még csak most indul a pályán, valaki még suliba jár, valakinek pici gyereke van, és ugyanazt a dolgot teljesen másféleképpen látjuk, tehát ez nem konkurencia, hanem tulajdonképpen tök jól megférünk egymás mellett, így kiegészítjük egymást. Én legalábbis ezt úgy látom, ezt a részét.
Te milyen személyiség vagy, Marci? A komoly, az optimista, a nyitott, a megoldás kereső, a megoldás központú ember?
Én szerintem így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad. Most ezen gondolkoztam, hogy melyik nem passzol hozzám, de tulajdonképpen ez így mindegyik, mert valaki például azt mondja, hogyha lát a metron, hogy én mennyire komoly vagyok. De azért viszonylag kevés ember vigyorog magába a metron, nem? Tehát, hogy így igen. És nagyon optimista vagyok, és én velem nagyon szeretnek beszélgetni akár a kollégák is, vagy rokonok is, mert hogy meghallgatom, hogy mi a problémájuk, és nem okoskodóan, hanem tényleg így fölvázolva az, hogy de figyelj, lehet, hogy ez történt, de nézd ezt az oldalát, vagy próbáld ezt, vagy nem kell ezt most annyira komolyan venni, vagy tudok esetleg valami tanácsot adni, de nem tudok elmenni szó nélkül semmi mellett. Tehát én az a típusú ember vagyok, hogyha mondjuk valamit így meghallok, hogy valakinek valami segítségre van szüksége, nem tudok nem segíteni. Tehát úgy látom, hogy rám van írva, hogy tudok, és akkor nyilván segítek is, és én szerintem ez nagyon sok mindenen átsegíti az embert, ez a fajta látásmód. A rossz napokon is.
Én azt szoktam mondani, hogy valahogy úgy kell bánni az emberekkel, ahogy nekünk is jól esne, ha velünk bánnának.
Pontosan, és én úgy vagyok vele, hogy ha ügyet intézek, vagy valami, akkor mondjuk valaki mondjuk fölemeli a hangját, vagy ordibál velem. Akkor én azt csinálom, hogy nagyon halkan és nagyon lassan beszélek vele. Egyrészt, mert tudom, hogy ezzel nagyon felidegesítem, másrészt pedig azért, mert akkor ő tulajdonképpen az őszintemre fog visszajönni. És akkor egy idő után már ő is nagyon halkan és nagyon kedvesen beszél velem, és azzal szoktam így feltenni az íra a pontot, mondjuk egy ilyen nagyon hangos embernek, hogy a végén megköszönöm a türelmét. Ilyenkor annyira zavarba jön, hogy azt mondja, hogy szívesen. És én ezt a részét is imádom, és mondták a gyerekek, hogy ezt ne csináljam, mert velük is ugyanezt csináltam, és nagyon idegesítő dolog. De működik.
De hatékony.
Persze, azért mondom, hogy én így szoktam csinálni.
Szeretsz tükröt tartani az embereknek?
Óvatosan. Nagyon óvatosan. Nem tudom, alapból bennem van, hogy nem akarok senkit megbántani.
De ez nem bántás.
De viccesen is el lehet mondani az igazságot, és én inkább ezt a részét szeretem.
Tulajdonképpen, ha tükröt tartasz, azzal még segíthetsz is.
Szeretnék is segíteni, de nem úgy, hogy elmondom, hogy mit csináltál rosszul, hanem valahogy így viccesen próbálom ezt az egészet így megoldani. Például van olyan, aki mondjuk megbántott engem, és annyira viccesen, kedvesen beszélek vele, hogy tulajdonképpen én akkor nagyon elküldöm egy másik éghajlatra, de ő ezt nem veszi észre, és mosolyogva megköszöni. Tehát ez egy akkora belső siker számomra, úgyhogy én inkább így szoktam így valahogy így visszavágni.
És akkor hogy jön rá, hogy megbántott?
Sehogy. Nem jön rá tulajdonképpen, csak én érzem magam jobban.
Ha már itt tartunk, megbánt valaki, akkor is elküldött nagyon kedvesen a déli sarkra. Meg tudsz bocsájtani egy idő után magadban, vagy mindig marad benned?
Marad. Sajnos. Én nagyon nehezen bocsájtok meg. Mosolygok, aranyos vagyok, cuki vagyok, de nem felejtek. Nem tudom, ettől én nem tudok így szabadulni. Idővel biztos, csak hogy így, tényleg úgy vagy, ahogy te mondtad, hogy én mindig úgy bánok másokkal, mint ahogy azt szeretném, hogy velem bánjanak, és mikor az ember nem ezt kapja vissza, akkor az nagyon rosszul esik.
Azt sose szoktad úgy, hogy azt mondod, hogy az a másik ember, aki azt tette veled, az nem azon a szinten van, mint ezzel a mai nagyon divatos szóval, hogy szinten van, hanem valahogy nem ott tart magában, maga önismeretében.
Ez őt nem menti fel az alól. Tehát én úgy vagyok vele, hogy nem. Nyilván nekem ez nem dolgom megmondani, hogy te egy degenerált, nem tudom ki vagy, de próbálom magam ezektől így távol tartani. Vagy nem szállni rá több időt, mert nincs értelme.
És akiket szeretsz, azokat meg biztos nagyon szereted.
Igen. meg segítem, meg, de aki nem érdemli meg, én arra nem fecsérelek időt. Tehát mindenkivel megpróbálok jóba lenni, de akivel nem lehet, akkor nem lehet. Nem kell, hogy mindenki szeressen.
Mennyivel másabb a mai Ledenszky Marcsi, mint mondjuk a 2010-es? Volt másabb?
Szerintem magabiztosabb vagyok. Magabiztosabb vagyok, jobban bírom az életnek a gyűrődését, a tapasztalat, ugye, meg az évek, és határozottabb is vagyok. Előnyömre változtam, én úgy gondolom. Meg strapabíróbb is.
Hol lehet látni legközelebb?
Ó, legközelebb vidéken lépünk fel majd augusztusban, meg ugye a törzshelyünkön lehet velünk találkozni, lesz össze Sóderklub felvétel, ugye ahogy vége van a nyári szünetnek, újraindul a rádiókabaré is, úgyhogy rengeteg dolgunk lesz, és addig rengeteget is kell írnunk.
Marcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethetünk, én nagyon élveztem. Nagyon jó egy picit mögé látni az ilyen típusú személyiségeknek is. Köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit beengedtél nézni oda belülre is.
Köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó kérdéseket tettél fel, úgyhogy nagyon jól éreztem magam.
Örülök neki, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Ledenszky Marcsi humorista volt a mai vendégem. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken, és egy hét múlva újra itt leszek, várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.